gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 255. dicséretünk első versét énekeljük. 255. dicséretünk első versét. Foglaljuk el helyünket, és folytassuk Istenünk dicséretét. A megkezdett 255. dicséretünket énekeljük a második verstől végig. Igen, reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten bennünket tanító igéjét, testvérek, amint az írva található a napi igeként olvasott új szövetségi könyvben, Lukács evangéliumában, a 6. rész 37-től 49-ig terjedő verseiben, a hosszabb igére leülve hallgassunk figyelemmel.
Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásatok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik. Adjatok, és adatik nektek. Jó megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek. Példázatot is mondott nekik. A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? A tanítvány nem feljebb való mesterénél, aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mese. Miért nézed a szákát atyád fia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogyan mondhatod atyád fiának, atyám fia, hadd vegyem ki szemedből a szákát, mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szákát atyád fia szeméből. Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szöllőt. A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik, megmutatom nektek, kihez hasonló. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott. Amikor jött az árvíz, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát, beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult.
Isten áldja meg szívünkben az igét, hogy hallgatva megértsük, befogadjuk és meg is tartsuk azt. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei atyánk, valóban igen jó, téged dicsérni. Vasárnap reggel Isten tiszteleten egy gyülekezetedben olyan jó együtt énekelni neked, olyan jó átélni az Isten tiszteleti közösség csodáját, és olyan jó, hogy nem csak a dicséret dallama, nem csak a szép zene, hanem az is, és mindenek előtt az az, ami feléd visz bennünket, hogy téged dicsérünk ebben. Olyan jó a te igédet hallgatni. Olyan jó, hogy ma mindegyikünknek, akik itt vagyunk, te készítettél itt helyet, mert végtelenül szeretsz bennünket. Olyan jó, hogy bár tudjuk azt, és szégyenkezve megvalljuk előtted, hogy nem vagyunk méltók a te szeretetedre, mégis, amint vagyunk, úgy fogadsz itt ma bennünket, így akarsz igéddel gyógyítani. Ezért jöttünk, Urunk, mert ez a szeretet vonz. Ezért jöttünk, és szeretnénk a te szeretetedben megmártózni, hogy valóban megérthessük azt, hogy nem a szerint osztályozol bennünket, hogy mit tudunk neked hozni, hanem szeretsz, amint vagyunk. Segíts, hogy ezt jobban megérthessük, Urunk, hogy megérthessük annak az igének az igazságát is, amit most hallottunk, hogy ítélkezés helyett hadd teremjen szeretetet a mi életünk a tiedből. Krisztusért kérünk, a te lelked által áld meg Isten tiszteletünket. Amen. A 86. Zsoltárunk első versét énekelve könyörögjünk készülve az igehirdetésre. 86. Zsoltárunk első versét énekeljük. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgasd meg kérésemet. Igehirdetésem alapigéjét olvasom, szeretett gyülekezet, amint az írva található a napi igeként olvasott Ószövetségi könyvben, Ezékiel próféta könyvében a 20. rész válogatott verseiben, mivel ez egy hosszabb igeszakasz, a helyünkön maradva figyelemmel kövessük Isten igéjét. Ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Amikor kiválasztottam Izraelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákob háza ivadékainak. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam, én az Úr vagyok, a ti istenetek. Akkor fölemelt kézzel tettem esküt, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről, abba az országba, amelyet kiszemeltem nekik. Tejjel és mézzel folyó föld az, minden ország ékessége. Akkor ezt mondtam nekik, vessétek el mindnyájan szemetek elől a förtelmes bálványokat. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálvány isteneivel. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. De engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem vetette el szem elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálvány isteneit. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat, és végzek velük haragomban ott, Egyiptom országában. De mást tettem nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyek között éltek, és amelyek előtt megismertettem magamat velük. Kihoztam őket Egyiptomból. Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Rendelkezéseket adtam nekik, és megismertettem velük törvényeimet, amelyek által él az ember, ha megtartja azokat. A nyugalom napjait is nekik adtam, annak jeléül, hogy van közünk egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. De engedetlen volt velem szemben Izrael háza a pusztában, rendelkezéseimet nem követték, és törvényeimet megvetették, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is igen meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk haragomat a pusztában, és végzek velük. Mégis másként bántam velük, nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket. De fölemelt kézzel tettem esküt a pusztában, hogy nem viszem be őket arra a helyre, amelyet nekik akartam adni. Tejjel és mézzel folyó föld az, minden ország ékessége. Mivel törvényeimet megvetették, nem követték rendelkezéseimet, és a nyugalom napjait meggyalázták, mert bálványaikhoz vonzódott szívük. Mégis megszántam őket. Nem pusztítottam el őket, és nem végeztem velük a pusztában. De azt mondtam fiaiknak a pusztában, ne kövessétek atyáitok szokásait, ne az ő törvényeikhez igazodjatok, és ne tegyétek magatokat tisztátalanokká bálványaikkal. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Az én rendelkezéseimet kövessétek, az én törvényeimhez igazodjatok, azokat teljesítsétek. Szenteljétek meg a nyugalom napjait, annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz. És megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. De a fiak is engedetlenek voltak velem szemben. Nem követték rendelkezéseimet, nem tartották meg, és nem teljesítették törvényeimet, pedig ha az ember teljesíti azokat, él általuk. A nyugalom napjait is meggyalázták. Ezért azt mondtam, hogy kitöltöm rajtuk lángoló haragomat, és elbánok velük haragomban a pusztában. Mégis visszavontam a kezemet, és másként bántam velük nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyeknek szeme láttára kihoztam őket. De fölemelt kézzel tettem esküt a pusztában, hogy elszéleztem őket a népek között, és szétszórom őket az országokba. Mivel törvényeimet nem teljesítették, rendelkezéseimet megvetették, a nyugalom napjait meggyalázták, és atyáik bálványain járt a szemük. Ezért én is hagytam, hogy legyenek olyan rendelkezéseik, amelyek nem jók, és olyan törvényeik, amelyek által nem élnek. Hagytam, hogy tisztátalanokká váljanak ajándékaikkal, amikor áldozatul elégettek minden elsőszülöttet. Hagytam, hogy maguk is megrémüljenek, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ti azért Izrael háza, így szól az én Uram az Úr, kövessétek csak mindnyájan bálványaitokat, és tiszteljétek őket. De majd egyszer hallgatni fogtok rám, és többé nem gyalázzátok meg szent nevemet ajándékaitokkal és bálványaitokkal. Mert szent hegyemen, Izrael magas hegyén, így szól az én Uram az Úr. Ott fog tisztelni engem Izrael egész háza, mindnyájan azon a földön. Ott gyönyörködöm majd bennük, és odahozatom veletek felajánlásaitokat, az első termés áldozatát, és mindazt, amit nekem szenteltek. Gyönyörködöm bennetek, mint a kedves illatú áldozatban, amikor kivezetlek a népek közül, és összegyűjtelek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok. És a népek szeme láttára bebizonyítom rajtatok, hogy szent vagyok. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Szeretett gyülekezet, az elmúlt héten Ezékiel próféta könyvéből szólt közöttünk a haszontalan szőlőtőke példázata. amelyikben elmondta Ezékiel a Júda népének, Jeruzsálemnek, és nekünk, Isten mai népének is, hogy Isten gyermekeinek nem a származásukban, nem a kiváló tulajdonságaikban van a méltóságuk, hanem abban, hogy Isten ingyen kegyelemből kiválasztotta őket egy célra, hogy teremjenek, hogy gyümölcsöt teremjen az életük. A szőlőtőke fája értéktelen. Ha nem terem gyümölcsöt, nem jó semmire, csak tűzre való. Nem teheti meg Isten népe azt, hogy hátat fordít Istennek és más utat keres, hiszen neki teremnie kell. És nem teheti meg azt sem, hogy elbizakodik, és úgy gondolja, hogy ha termés nélkül van az Isten kertjében, akkor biztonságban van, hiszen a szőlőtőkének teremnie kell. Ezért ilyen próbálta, hogy olvassuk, hogy látjuk, hogy nem fáradt bele, hogy népe előtt megvilágítsa az ő valós helyzetüket. A mai alkalommal egy hosszú történelmi leckét hallottunk, olvastunk, mely Izrael népének szól. Ezékiel ebben a prédikációban összefoglalja azt, hogy Isten népe eddigi története szerint mi történt Egyiptomtól Babilonig. És ebben az összefoglaló tulajdonképpen egyetlen kérdésre koncentrál. Nem a külső eseményekre, hanem arra, hogy mi történt Isten és a népe között levő kapcsolatban, Isten és népe kapcsolatában. És hogy olvassuk ezt a történelmi leckét, az új fordítású Bibliánk így címzi meg ezt a szakaszt, szinte úgy érezzük, hogy örökösen ismételgeti magát a proféta, pedig tulajdonképpen csak Isten népének a története ismétli magát. Kibontakozik előttünk ebben a ige szakaszban Isten, aki szerető atyaként vesződik egy olyan gyermekkel, akit örökbe fogadott. Egy olyan gyermekkel, aki igencsak elvadult, és aki valahogy nem akarja érteni az őt örökbe fogadó atya szeretetét. Újabb és újabb hálátlansággal válaszol. Nem csak Isten akkori népéről van szó. Tulajdonképpen ez az ezékieli szakasz megvilágítja Isten vesződését a mindenkori emberrel, ahogy az Isten velünk is vesződik. És a legelső és legfontosabb üzenete ennek az igének, ami kiemelkedik ma előttünk, hogy micsoda szeretettel fordul oda Isten az emberhez, hogy micsoda ajándékokkal halmozta el az atya ezt a talált gyermeket, akit népéül választott. Olyan ajándékokat ad nekik, amelyek megfizethetetlenek és felbecsülhetetlen értékűek. Azt olvassuk, hogy Egyiptomban úgy találta meg a népét, mint egy apátlan, anyátlan árvát. És az árvaság helyett atyát adott nekik, hiszen atyukká lett. Mózes születésének idején Egyiptomban egy tengődő és nyomorult népet látunk, akik rabszolgák, akiknek nincsen Istenük, akiknek nincsen nemzettudatuk, akik nem tartoznak senkihez, a rabtartóikat kénytelenek szolgálni. Még az isteneik is rabtartóik istenei, Egyiptom istenei. Nincs saját identitásuk, nincs saját hitük, nincs saját életük és saját akaratuk. Ott sodródnak értelmetlenül, és nem tartoznak senkihez. És eljön a mindenség ura, és megszánja ezt a senkihez nem tartozó árvát. Kimosdatja és kiválasztja. És azt mondja nekik, én az Úr vagyok a ti istenetek. Olyan csodálatos ajándék ez, mikor valaki egy árvának azt mondja, én vagyok az apád, mostantól fogva hozzám tartozol. Olyan csodálatos ajándék ez, amikor az Isten azt mondja nekünk, árváknak, többé nem üres fölötted az ég, van gazdád, akihez tartozol, én az Úr vagyok, a te Istened. Folytatja Isten az ajándékozást. A nyomorúság helyett, a nincstelenség helyett saját földet ígér népének. Ráadásul azt írja Ezékiel próféta, hogy ez tejjel és mézzel folyó föld minden ország ékessége. Saját tulajdont. Saját hazát. Aztán tovább folytatja az ajándékozást. Azt mondja, megajándékoztam őket törvényemmel. Egy különleges ajándék, amivel szintén az Isten szeretetét érezhetik, és érezhetjük mi is. Úgy beszél Ezékiel próféta a törvényről, mint ami nem egy áthágni való kínos kötelesség, hanem egy csodálatos ajándék, mert utat mutat. Egy olyan utat, amelyen élhet az ember. Micsoda ajándék az, hogyha valaki a kezembe ad egy olyan térképet, amely alapján nem tévedek el és nem esem csapdába. Így beszél a törvényről Ezékiel próféta. Micsoda különbség, hogyha valaki a kezembe nyom egy finom műszert, amelyet, hát ha jól tudok használni, akkor örömömre szolgál, és azt mondja, találd ki, hogy kell használni. És én elkezdem a magam feje után, és tönkreteszem. Nincs benne többé örömöm. Vagy ha valaki megajándékoz egy ilyen ajándékkal, és azt mondja, így és így kell használnod, hogy sokáig örömödet lehet benne. A tör az ő népének. Az élethez használati utasításként. Hogy aki figyel rá és követi, az éljen általa. Mennyire félreértette a nép ezt a törvényt. Ráadásul abban, hogy világos szabályokat ad az Isten, abban nem csak egy praktikus segítséget ad, hanem kifejezi a szülői törődését is. Azt mondja ezzel a népének, hogy nekem egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik veled. Féltelek, vigyázni szeretnék rád. Valahogy úgy van ez, amikor egy gyermek felháborodottan kérdezi meg a szüleit, hogy nekem miért nem szabad az, ami az osztálytársamnak szabad. És akkor a szülő sokján azt válaszolja, hogy mert neked én vagyok az édesapád, és én úgy gondolom, hogy ez szolgálja a javadat. A szeretet jele. Isten szeretetének jele, hogy törvényeit és rendelkezéseit adja népének. Aztán folytatja a próféta, hogy a törvények és a rendelkezések között ott van a nyugalom napjának az ajándéka, amelyik, Isten azt mondja, egyenesen azt fejezi ki, hogy egymáshoz tartozunk. Mennyire félreértik azok, akik azt mérlegelik, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni a nyugalom napján. Hogy vajon muszáj-e megtartani a nyugalom napját, vagy nem szükséges. Ehelyett a Biblia arról beszél, hogy ez egy gyönyörű jel. Arra nézve, hogy összetartozunk, hogy a héten egy napot csak egymásra szánunk. Ez nem azt jelenti, hogy csak az az egy nap, amikor egymásra figyelünk, hanem azt fejezi ki ez az egy nap, hogy az egész életünk összetartozik. A nyugalom napja nem a hétvégi láthatáshoz hasonló, hanem ahhoz, amikor két ember, vagy két személy, ugye itt Istenről és a népéről van szó, az egész életben összetartoznak. És ezt kifejezik egy olyan nappal, amit egymásra szánnak. Sok-sok ajándékod Isten szeretetből népének és nekünk. Hogyan válaszol Ezékiel próféta szerint erre a hatalmas nagy szeretetre a fogadott gyermek? Azt látjuk, hogy ahelyett, hogy a gyermek atya karjaiba vetné magát, és tiszta szívvel el tudná fogadni a szeretetet, és örülne neki, ahelyett sorozatosan félreérti a szeretet ajándékait. Félreérti, és meggyalázza ezeket az ajándékokat. Arcú csapja a szeretetet. Testvérek, hogyha megértjük azt, hogy Isten milyen nagy ajándékokkal halmoz el bennünket, akkor látjuk meg igazán, hogy mennyire fájdalmas és mennyire érthetetlen a bűn. Az Isten elleni lázadás. Ha megértjük azt, hogy az Isten akarata mennyire a szeretet, mennyire a mi életünk, akkor értjük meg, hogy mennyire érthetetlen a bűnünk. És ez derül ki ebből a történelmi leckéből. A nép sorozatosan bálványokhoz fordul, ahelyett, hogy az igaz Istenhez lenne hűséges. És a bálványok imádása azt jelenti Izrael népének életében, hogy sok-sok lehetőség közül egyet kiválasztok, a másik meg elvetem. Hanem azt jelenti, hogy azt az egyetlen tagadják meg, aki őket mindenestül elfogadta. Azt egyetlen, aki azt mondta nekik, enyém vagy, őt tagadják meg, és azt mondják, nem, nekem te nem kell lesz. Nem hiszem, hogy elfogadtál, nem hiszem, hogy szeretsz, én mást keresek magamnak. A törvényszegés, amit a próféta újra és újra felpanaszol, olyan, mint amikor az értetlen gyermek szüleitől ajándékot kap, és az ajándékot a szülő szemelátára vágja földhöz. Mert nekem ez nem jó. Nekem ez nem kell. Ugye így mondja Isten, hogy törvényeimet megvetették, pedig ha azokat megtartja az ember él általuk. Nem értették meg. Csak kínos kötelességet láttak benne, és nem értették meg az ajándékot. A nyugalom napjának meggyalázásával az egymáshoz tartozás gyönyörű jelét gyalázták meg. Olyan, mintha valaki a jegygyűrűjét dobja a szemétbe. Olyan, amikor valaki a közös emlékeket teszi látványosan tönkre, és kidobja a szemétbe. Mert azzal, hogy a nép meggyalázta a nyugalom napját, azt fejezte ki Isten felé, nem kell lesz, nincs szükségem rád. Annyira világosan látszik Ezékiel könyvében, hogy a bűn nem jogi kategória. A bűn azért olyan fájdalmas, mert a nép nem egy jogi szerződést teget meg, hanem a meg nem érdemelt és fel nem fogható szeretetet gyalázta meg. Pofonokat adott, csak szeretetet adó arcra. És az Istent semmibe vevő ember, az Isten akaratát nem komolyan vevő ember ezt teszi ma is. Hogyan válaszol erre Isten? Világosan látjuk ebből az ezékieli szakaszból, hogy Isten nem hagyja hidegen mindez. Nem veszi könnyedén a népének lázadását. Talán sokszor úgy gondoljuk, hogy hát őnek igazán nem is fontos, hogy mit tesz az ember, úgy könnyedén megbot. Ebből a szakaszból világosan kitűnt, hogy nem így van. Mert Isten valóban szeret bennünket. Ő nem apatikus, nem hideg, érzelemmentes valaki. És a szeretet éppen azt jelenti, hogy fontos vagy nekem. Fontos nekem, hogy mi történik veled, és érzékenyen érint a bántást tőled. Ez a felindulás érződik ebben a szakaszban. Újra és újra. Igen, a harag. Azt, hogy az Isten meg lehet bántani. Nem hagyja hidegen, hogy mi mit teszünk. Ha valaki soha nem adja bele magát egy kapcsolatba, az talán könnyen napirendre tér a fölött, ha a másik hűtlen hozzá. De aki igazán szeret, azt meg lehet bántani. És itt a nép az Isten kitett szívét rugdossa meg újra és újra. És erre a sértésre többszörösen visszatér, szinte refrénszerűen az, hogy erre a jogos válasz az a pusztítás lenne. Ilyeneket olvasunk. Azt mondtam, kitöltöm rajtuk haragomat, és végzek velük haragomban. És még négyszer visszatér a jogos ítélet felindulása újra és újra. De utána négyszer olvassuk azt, hogy mégis más tettem. Elhatároztam, hogy elpusztítom őket, és mégis más tettem. Másként bántam velük az én nevemet. És ez a mégis, ahogy az Isten válaszol a bűnre. Ez a mégis, amit úgy hívunk, hogy kegyelem, mert szeret bennünket. Látjuk ezt, testvérek, azt, hogy ma itt lehetünk, hogy hallgathatjuk az Isten igéjét, egyáltalán nem természetes dolog. Az, hogy mi viszonylagos békességben élhetünk itt, azt egyedül ennek a mégisnek köszönhetjük, az Isten kegyelmének. Az Istenben dúló küzdelem fájdalmát érzékelteti az, hogy négyszer visszatér, hogy négyszer föltámad a harag. Hogy Isten nem tud napirendre térni a bűn fölött. És mégis, újra és újra, úgy érezzük ebből a szakaszból, hogy visszafogja magát. Milyen természetesnek tudjuk venni, mint hittani tanítást, azt, hogy az Isten kegyelmes. És sajnos sokszor napirendre térünk fölötte könnyen. Olyan világosan mutatja meg ez az ige, hogy nem lehet-e fölött napirendre térni, mert nem természetes. Az Isten szeret, és ezért a jogos haragjában lefogja a kezét. Nem ver meg, hanem lefogja a kezét. A harag teljesen jogos. Mindegyikünk bűne fölött. De nem rajtunk tölti ki a haragját, az igazságos ítéletét, hanem azon, aki neki a legdrágább. Fogadott és nevelt gyermekei helyett, akik ráadásul állandóan lázadunk ellene, ette egyszülött fián tölti ki a haragját. Tulajdonképpen saját magán tölti ki a jogos ítéletet. Egy kínai evangélista mesélte el egyszer a gyermekkori élményét. Rossz gyerek volt nagyon, és egyszer az édesanyja egy ilyen rosszaság után bottal a kezében odahívta magához, hogy megfegyelmezze. De a gyerek ismerte a fizikai adottságait, és elszaladt édesanyja elől, tudva, hogy úgyse tudja megfogni, és távolról gúnyolta édesanyját, aki így nem tudta megbüntetni. Az édesanyja is felmérte a helyzetet, megállt, és nézett a fiára, és azt mondta, szégyellem magam, hogy olyan gyermeket neveltem, aki nem hagyja azt, hogy édesanyja megfegyelmezze, amikor rosszul viselkedik. Így hát magamat kell megbüntetnem. És a csupasz kezét elkezdte ütni a bottal. A gyermek azonnal visszafutott hozzá, és sírva kérte, hogy ne bántsa saját magát, hanem inkább őt büntesse meg. De persze további büntetésre nem volt szükség. És azt mondta ez a kínai evangélista, evangélizátor, hogy minél idősebb lesz, annál többször jut eszébe ez a gyermekkori történet. És annál többször világítja meg neki az Isten kegyelmét, ahogy az Isten viszonyul hozzánk, az Úr Krisztusban. Újra és újra lefogtam kezemet, mondja népének Isten, és végül a saját kezemet vertem meg helyetted. Felvetődik a kérdés, hogy lehet-e ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet semmibe venni? Lehet-e mindezt már félváról venni? Ezékiel próféta könyve szerint sajnos mi még erre is esek vagyunk. Mit lehet itt még tenni? Ezek után olvassuk ezt a nagyon nehéz igét, ezért én is hagytam, hogy legyenek olyan rendelkezéseik, amelyek nem jók, és olyan törvényeik, amelyek által nem élnek. Hagytam, hogy tisztátalanokká váljanak ajándékaikkal, amikor áldozatul elégettek minden elsőszülöttet. Hagytam, hogy maguk is megrémüljenek, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. Nehéz ezt az igét lefordítani, az új fordítás nagyon értelmező módon fordítja, de valóban ehhez van közel az eredetinek az értelme is. Hogy az Isten, amikor látja, hogy az ő kegyelmét semmibe veszi az ember, akkor egy időre leveszi róla a kezét. Furcsa ezt látni, hogy Isten ítélete nem abban teljesedik ki, hogy megver bennünket, hanem abban, hogy elenged. Nem abban, hogy lesújt a kezével, hanem abban, hogy leveszi rólunk a kezét. Hogy engedi népét, menjen a prosát útján. Hogy valóban legyenek olyan törvényeik, amelyeket keresnek, amelyek nem az életre vezetnek. Hogy a vallásuk is legyen olyan, amilyet ők akarnak. Teljesen kicsavarodott, beteges. Ugye itt arról olvasunk, hogy az első szülöttjeiket föláldozták. Ez egy szégyenletes kánoáni kultusz volt. Az Isten hagyja. Aztán jön a szétszóratás, és az Isten hagyja, hogy eluralkodjék a bűn, hogy kiteljesedjen, hogy az ember egyszer eljusson oda, hogy valóban megérti, hogy valóban megijed, hogy valóban elkezdi keresni. Ez a végső pont, ahol az Isten hagyja azt, hogy magunk jöjjünk rá a nyomorúságunkra. Római levélben olvassuk ezt, a pogányokról, akik elmerültek a bárványimádásban, hogy mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ne veszi népéről a kezét, hogy népe meglássa, mi történik akkor, ha a saját útján jár. Leveszi népéről a kezét, hogy érezze az ember, mi az, amikor védelem nélkül eluralkodik az életén bűn. Miért teszi ezt az Isten? Még mindig azt olvassuk Ezékielnél. Azért, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. És ez nem azt jelenti, hogy ismerjék meg azt, hogy Isten milyen hatalmas, és aztán fogcsikorgatva pusztuljanak el az ítéletben. Hanem a rész végén azt olvassuk, hogy Isten ezzel azt készíti elő, hogy az ember maga ébredjen rá, maga kiáltson, hogy visszataláljon hozzá, hogy újra kezdődhessen a kapcsolat, hogy gyönyörködhessen bennük. Ezt mondja az Isten. Egy új szövetségi ige jutott eszembe. Sokszor azt gondoljuk, az Isten fordult el tőlünk. És ez az egész ezékieli példa arról beszél, az Isten arra vár, hogy visszaforduljunk, és végre meglássuk azt a szeretetet, ami mindvégig ott van a hátunk mögött. Úgy a tékozló fiú egyszer magába szállt. Ezt mondja az Efézek, ébredj fel, aki asszol, és támadj fel a halálról, és felragyog neked a Krisztus. Amen. A 86. Zsoltárunk 8. versével válaszoljunk Isten igéjére. De te irgalmas Úristen, igaz vagy természetedben. 86. Zsoltár 8. versét énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Istenünk, köszönjük, hogy a Te igéd elejétől a végéig a Te szeretetedről beszél nekünk. Még akkor is, amikor mi nem értjük ezt. Köszönjük, Urunk, hogy ez a szeretet nem válogat közöttünk. Köszönjük, hogy evangélium elmondja, hogy Te felhozod a napodat jókra és gonoszokra egyaránt. Mindegyikünket kegyelmeddel látogatsz meg. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy ez a szert készített számunkra megoldást, hiszen elküldted egyszült fiadat, hogy megkeress bennünket, hogy megments saját magunktól. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is jöhetünk úgy, amint vagyunk. Sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat. Istenünk, köszönjük, hogy ez a szeretet sok-sok ajándékkal halmozott el bennünket is. Az élet lehetőségével, és ezen túl is olyan sok mindennel. Köszönjük, hogy mi is tudhatunk a te törvényedről, amelyet ha követ az ember, ha megért, él általa. És kérünk téged, Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor félreértettük ajándékaidat. Bocsáss meg, hogyha a te akaratodból kínos kötelességet gyártottunk, és azzal terheltük egymást és magunkat. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha nem tudtuk fölfogni a te atyai szeretetedet, és úgy gondoltuk, hogy teljesítenünk kell ahhoz, hogy elfogadj bennünket. De a te igéd arról beszél, hogy erre már nincs semmi szükség, hiszen elfogadtál. Kérünk téged, szabadj fel újra ennek az evangéliumnak a felismerésére, hogy felszabadulva valóban hálásak lehessünk, és odavethessük magunkat a te karodba, tudva, hogy tőled semmi nem választhat el, és hogy ez a csodálatos szeretet és öröm tudja átformálni az életünket. Így könyörgünk, Istenünk, munkálkodj közöttünk. Újra kérünk, segíts, hogy kegyelmedet a magunk élete felett felismerve egymás felé is ezt a kegyelmet és szeretetet tudjuk közvetíteni, és nem az ítélkezést és az elmarasztalást. Így áld meg ezt a gyülekezetet, kérünk. Így munkálkodj a családjainkban, így munkálkodj gyülekezeti kis csoportjainkban, közösségeinkben, kicsinyek, nagyok és idősebbek között. Kérünk téged ma a gyászolókért, akik az elmúlt héten búcsúztak el szerettüktől. Munkálkodj bennük és a te szereteteddel. Hadd köszönjük meg velük együtt az elköltöző kedves életét, és hadd kérjük számukra a te vigasztalásodat, jelenlétedet. És imádkozunk azért, Urunk, hogy segíts, hogy ebben a világban is hadd tudjunk bizonyságtevőid lenni, elsősorban a te szeretetedről, mert ez a világ is olyan sok mindent megért. Megérti még a törvényt és a jó életet is, csak a te feltételi szeretetedet nem. Segíts, hogy hadd lehessünk ennek a szeretetnek az eszközei, ránk bizottak között, ebben a világban. Így könyörgünk áldásodért, városunk felett, és a mi népünk életében is. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Csendünkben mondjuk el Istennek saját imádságunkat. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A múlt héten csütörtökön szólt az Élet és Örök Élet evangéliuma Horváth Béláné 92 éves korában elhunyt testvérünk sírjánál, gyászolóinak a gyülekezet nevében is Isten vigasztalását kérjük. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a múlt héten a gyülekezeti ház építésére 13 ezer forint, a gyülekezet életére, működésére 7 ezer forint, és egyház fenntartó járulék címén 60 ezer forint adomány érkezett a gyülekezet pénztárába. Az adományokat köszönjük, jókedvű adakozót áldja meg az Isten. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy délután 13:30-kor indulunk a parókiáról, ahogy elmúlt héten is hirdettem, a Cegléd-Felszegi gyülekezetbe, ahol presbiteri továbbképző délután lesz. Egy áhítat után a nagy hét eseményeiről, aztán a második helvét hitvallásról hallunk egy előadást.